Halas Rádió. A bizalom
hangja. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Légköri vízpárából állít elő hidrogént egy új elektrolizáló berendezés. Képet állít elő szövegből egy mesterséges intelligencián alapuló módszer. Az agy jutalmazási rendszerének új anatómiai és genetikai részleteit írták le magyar kutatók. Római kori torony maradványaira bukkantak régészek Angliában. Speciális tüdősejtek is segítik a tibeti fennsíkon élő yak életmódját. A Down-szindrómások kognitív képességeinek fejlődésében segít egy hormonterápia. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Lefotózta a nap légkörét a világ legnagyobb teleszkópja, erről hallhatnak elsőként. Beüzemelték a nap teleszkópot, melynek köszönhetően korábban már láthattunk néhány lenyűgöző képet a napról. Ezek azonban csak tesztképek voltak, a rendszert augusztus 31-én helyezték éles üzembe. Azóta pedig az első fotók is megérkeztek, amelyeken a nap légköre látható. A szakemberek számára a legnagyobb kihívás az volt, hogy a napból érkező hő ne tegye tönkre a berendezést, ugyanakkor éles képek készüljenek. Ezt a feladatot sikerült teljesíteni. A napnak nincs szilárd felszíne, de jelentős különbségek vannak a légkör rétegei között. A szakemberek szerint ezeket azért is fontos tanulmányozni, mert pontosabb előrejelzéseket lehet majd adni a napviharokat illetően. A tudományos műszer a legnagyobb napteleszkóp a világon, a főtükre 4 méteres. A készülék lehetővé teszi, hogy a kutatók a nap légkörét, koronáját és mágnesességét is tanulmányozzák. Előbbi hírünkből megtudhatták, hogy beüzemelték a világ legnagyobb teleszkópját, melynek segítségével a napkitörések is vizsgálhatók. A levegőből vonja ki a hidrogént egy új elektrolizáló berendezés. Ezt a technológiát ismertetjük a következőkben. Légköri vízpárából állít elő hidrogént egy nemzetközi tudós csapat által létrehozott apparátus. A modul gerincét egy 2 elektróda közé szorított vízszüretelő egység alkotja. Az elektrolizáló folyamat működtetéséhez valamilyen integrált megújuló energiaforrás szolgáltatja az áramot. A rendszeren belül egy vizet vonzó anyaggal átitatott és kiterjedt felületen a levegőnek kitett lyukacsos melamin szivacs például hatékony víznyelő közegként szolgálhat. A vizet vonzó elem szerepében a kálium acetátot, a kálium hidroxidot és a kénsavat tették próbára a fejlesztők. A csapat arra a megállapításra jutott, hogy a modulok folyamatos levegő és áramellátás mellett nagyon alacsony vagy magasabb relatív páratartalmú környezetből is produktívan termelik meg a hidrogént. Egy 5 párhuzamos elektrolizáló berendezésből összeállított, napenergiával hajtott és szabadtéri munkavégzésre optimalizált prototípussal például közvetítve átlagosan napi 745 litert sikerült előállítaniuk az anyagból. A rendszerrel a többek között zöld üzemanyagként is használatos gázt a folyékony víztől távol eső területeken is ipari léptékben lehetne legyártani. A speciális készülék ilyen módon a környezetbarát közlekedés térnyerését világszinten jelentősen felgyorsíthatja. Az új technológia idővel a környezetbarát közlekedés elterjedésének is jelentős lendületet adhat. Légköri vízpárából állít elő hidrogént egy új elektrolizáló berendezés. Erről a technológiai fejlesztésről esett szó az imént. Hamarosan az Európában épített legnagyobb kapacitású távközlési műhold űrbeszállításáról kaphatnak tájékoztatást. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Hatalmas, széles sávú internetet szolgáltató európai műholdat lőttek fel az űrbe, erről számolunk be most. Sikeresen útjára indult egy hordozó rakéta, amely az űrbe szállított egy Európai Uniós műholdat. A műhold a nagysebességű internet működtetését segíti majd Európában. A rakétát a francia űrközpontból indították el, és a műhold kevesebb mint fél óra múlva 3800 kilométeres magasságban levált róla. A most felbocsátott műhold szokatlanul nagy, 6,4 tonnát nyom és közel 9 méter magas. Ez a műhold Európa szerte a Közel-Keleten és Észak-Afrikában biztosít széles sávú kapcsolatot, és az egy felhasználóra jutó átviteli sebesség meghaladja a 100 megabit per szekundumot, ami egyenértékű az üvegszálas közvetítéssel. A műhold várhatóan 2023 nyarán kezdi meg működését. Az Európában épített legnagyobb kapacitású távközlési műhold űrbeszállításáról adtunk hírt az imént. A tudomány mai állása szerint képet állít elő szövegből a mesterséges intelligencia. Kifejlesztettek tudósok egy mesterséges intelligencián alapuló módszert, amellyel szuperszámítógépek nélkül is lehetségessé válik szövegből képet előállítani. Még a művészi tehetséget nélkülöző laikusok számára is hatékony eszköz a modell, nincs hozzá szükség különleges ismeretekre vagy hardverre, mégis lehetővé teszi, hogy a számítógép utasítás alapján képeket generáljon. A betanított modell meglehetősen kompakt, ezért egy hagyományos grafikus kártyán képes futni, nem kell hozzá speciális eszköz vagy szuperszámítógép, mint a korábbi képszintetizáló eszközök esetében. Amint a mesterséges intelligencia igazán megértette, miből is áll össze egy autó, vagy mik is jellemzőek egy művészi stílusra, képes ezeket ideális esetben új példák alkotására felhasználni, pont úgy, ahogy egy festőművész műhelyének tanítványai mind ugyanabban a stílusban alkotnak. A kutatók célja az, hogy a számítógépeket megtanítsák látni, vagyis megérteni egy-egy kép tartalmát, s a mostani eredmény olyan előrelépés, ami tovább viszi az alapkutatást a számítógépes látás és gépi tanulás terén. A kutatók úgy vélik, az eszközük olyan forradalmi átalakulást eredményez majd a rajzolásban, mint amilyen a szövegszerkesztő megjelenése volt a kézzel vagy írógéppel íráshoz képest. Képet állít elő szövegből egy mesterséges intelligencián alapuló módszer, erről hallhattak előző hírünkben. Laboratóriumban növesztett élő bőrrel vonták be egy robot ujját japán kutatók, ezt a fejlesztést mutatjuk be most. Speciális robot ujjat fejlesztettek a Tokiói Egyetem kutatói. A szerkezet különlegessége, hogy sikerült valódi laboratóriumban növesztett emberi bőrszövettel bevonni, vagyis gyakorlatilag olyan, mintha egy emberi ujj lenne. A tudósok korábban próbálkoztak már hasonló megoldással, hogy a robotok minél emberszerűbbek legyenek. Ezeknél a megoldásoknál azonban mesterséges bőrrel látták el a fémvázat, nem pedig élő szövettel. A robot ujjának bőrét kollagénből és kötőszövetből állították elő, ezt végül olyan sejtekkel vonták be, amelyek segítségével létrehozták a végeredményt, a valódi emberi bőrt. A kutatók szerint további fejlesztésekre lesz szükség, a bőrt ugyanis folyamatosan nedvesen kell tartani ahhoz, hogy ne töredezzen szét. Éppen ezért a jövőben olyan csatornákat alakítanának ki, amelyek folyamatosan folyadékkal látnák el a robot ujját. Élő bőrszövettel vonták be egy robot ujját kutatók, erről kaphattak tájékoztatást az imént. A továbbiakban egy újfajta töltésről nyújtunk információt, amellyel 30 méterre továbbítottak áramot vezeték nélkül a mérnökök.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Vezeték nélkül továbbítottak áramot mérnökök, ezt a hírt osztjuk meg a továbbiakban. Minden eddiginél jobb megoldást készítettek kutatók a vezeték nélküli töltésre. A mobilipar következő nagy dobása a kontaktmentes vezeték nélküli töltés lehet. A technológián jó ideje dolgoznak már a mérnökök, néhány ígéretes megoldást pedig már láthattunk is az elmúlt években. Ezekben azonban közös, hogy továbbra sem képesek túl nagy távolságokat áthidalni, legfeljebb egy asztalnyi, szobányi távolság az, ahonnan még működni tudnak. Most ezt a távolságot sikerült jelentősen megnövelniük a dél-koreai kutatóknak. Infravörös lézerfény segítségével 400 milliwatt teljesítményt továbbítottak 30 méter távolságra. Ez egyelőre a kisebb méretű eszközök töltéséhez elegendő áram, de a jövőben nagyobb készülékek, például okostelefonok, táblagépek vagy laptopok töltéséhez is tovább lehet fejleszteni a technológiát. A tanulmány szerint az energiát biztonságos módon továbbították, a lézer készenléti üzemmódra áll át, ha épp nem kell működnie. Az eddigi technológiákhoz képest az igazán nagy újdonságot nem csak a távolság, hanem az is jelenti, hogy az adónak és a vevőnek nem kell egy vonalban lennie. Amíg a kettő egymás látószögén belül helyezkedik el, a folyamat működik. A vevőegység csupán 10x10 mm-es, vagyis elég kicsi ahhoz, hogy elférjen egy kompakt eszközben. Ennek köszönhetően az otthoni mozgásérzékelők vagy digitális hőmérők tölthetők a technológiával. A mérnökök úgy állították be az infravörös lézerfényt, hogy az nem károsítja sem a bőrt, sem a szemet. A vezeték nélküli töltést forradalmasították dél-koreai kutatók, erről számoltunk be előbbi hírünkben. A továbbiakban egy magyar kutatók által leírt kísérleti módszeren alapuló kutatásról adunk tájékoztatást. Az agy jutalmazási rendszerének új anatómiai és genetikai részleteiről közöltek tanulmányt magyar kutatók egy rangos tudományos folyóiratban. Az úgynevezett mediális prefrontális réteg és két ősi agyterület közötti kapcsolatot vizsgálták kísérleti egerekben. Ezt a két agyi régiót köti össze az a pálya, amelyen keresztül a dopamin, az agyi jutalom molekula áramlása szabályozza a különböző jutalmazással összefüggő folyamatokat. Bár a jutalmazási rendszer régóta az idegtudomány egyik intenzíven kutatott területe, bizonyos anatómiai részleteit, genetikai tulajdonságait a mai napig sem sikerült teljes mértékben feltárni. A pontos anatómiai részletek hiányában azonban a további élettani és viselkedéses kísérletek is nehezebben értelmezhetők. A magyar kutatók által leírt kísérleti módszer könnyen alkalmazható élettani és viselkedési kísérletekben is, így ez a kérdés a jövőben közvetlenül is vizsgálhatóvá válik. Ezek az eredmények hozzájárulhatnak a jutalmazási rendszer működésének jobb megértéséhez, többek között, hogy mi történik az agyban különböző viselkedési zavarok, például függőség esetén, ami a jövőben támogathatja az ilyen zavarok hatékonyabb kezelését. Az imént az agy jutalmazási rendszerének új anatómiai és genetikai részleteiről szóló tanulmányt elemeztük. Hamarosan a negatív hírek okozta betegségek kockázatáról hallhatnak. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő kutatásból kiderül, betegséget okozhat, ha állandóan negatív híreket olvasunk. Egy új tanulmány szerint nem csak lelki, de testi tünetei is lehetnek annak, ha az ember folyamatosan negatív híreket olvas. A kutatás szerint a súlyosan problematikus hírfogyasztás jeleit mutatók 74%-a számolt be mentális és 61%-a testi problémákról. Ezt a diagnózist a megkérdezett 1100 ember mintegy 16,5%-ánál tudták megállapítani. A tanulmányvezető az eredmények alapján arról számolt be, hogy az érintetteknél egy ismétlődő állapot alakulhat ki, amelyben ahelyett, hogy kikapcsolódnának, még jobban belemerülnek, figyelik a híreket, éjjel-nappal frissítéseket keresnek, hogy enyhítsék szorongásukat. A megkérdezettek mintegy 27,3%-a mérsékelten problémás hírfogyasztó, 27,5%-ukat minimálisan befolyásolta az olvasott hír, 28,7%-uk pedig nem tapasztalt semmilyen problémát. Azok a válaszadók, akik nehezen tudnak elszakadni az elolvasott negatív hírektől, magas pontszámot értek el a kutatók által felsorolt 5 problémás hírfogyasztási dimenzióban. Elmerülnek a hírek tartalmában, a hírekkel kapcsolatos gondolatokkal vannak elfoglalva, több hír fogyasztásával próbálják csökkenteni a szorongást, nehezen tudják elkerülni a híreket, és a hírfogyasztás zavarja a mindennapi életüket. A kutatás vezetője szerint nem véletlenül végeztek tudományos felmérést a témában, ugyanis számítottak arra, hogy a megkérdezettek jelentős részénél tapasztalják majd a problémás hírfogyasztás jeleit. Azt azonban nem gondolták volna, hogy ez majdnem az emberek 1/5-ét érinti, és emiatt tünetektől szenvednek. Lelki és testi tünetei is lehetnek annak, ha az ember folyamatosan negatív híreket olvas. Az erről szóló kutatási eredményeket osztottuk meg az előzőekben. Római kori torony maradványainak feltárásáról számolunk be a következőkben. Torony maradványait tárták fel diákszállás építése során Angliában. Észak-Angliában található az egyik tengerparttól a másikig húzódó 116 kilométeres kőfal, amelyet a római korban Britannia provincia határára építettek. Az építése időszámításunk szerint 122-ben kezdődött, és mindössze 7 év alatt fejeződött be. 5 római mérföldenként 16 kőerőd épült, és ezek között volt 80 mérföldvár, számos torony, 6 ellátó erőd, valamint a faltól délre emelt földvár. A régészek most egy olyan körzetében végeztek ásatásokat, ahol a torony egyetlen példájára bukkantak, a fali árok és 6 akadálygödör mellett. Korábban már elvégeztek egy értékelést a helyszínnel kapcsolatban a meglévő régészeti és történelmi információk felhasználásával, hogy meghatározzák a potenciális régészeti örökség eszközeit és azok hatását. Ez azt mutatta, hogy az ásatási terület a kőfal és a védőárok vonala mentén terül el, ám egy 2015-ös régészeti felmérés homokkőtörmeléket talált, ami arra utal, hogy minden építőanyagot eltávolítottak onnan, így csak a törmelékmag megbolygatott maradványai maradtak a falból. A római kori torony hossza körülbelül 12 méter, az alapok szélessége 2,36 méter és 2,46 méter között van. Úgy tűnik, hogy a belső teret a 19. század végén és a 20. század elején végzett szintezés vagy építési tevékenység megrongálta. A csapat azonban feltárt egy római tegulat töredéket, amely arra utal, hogy a torony tetejét cserép fette. A tegula azon nagy peremes téglalapok neve, amiket a rómaiak a háztetők befedésére használtak. Római kori torony maradványaira bukkantak régészek Angliában, ezt a hírt ismertettük az imént. A folytatásban az esővíz gazdaságosabb felhasználásának lehetőségeiről kaphatnak tájékoztatást.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az esővíz gazdaságosabb felhasználásának lehetőségeit mutatjuk be soron következő hírünkben, melyet az osztrák főváros szakemberei dolgoznak ki. Az esővíz hatékonyabb felhasználására készül Bécs. Az osztrák fővárosra hulló csapadék nagy része a csatorna rendszeren keresztül egyből a szennyvíz tisztítóba kerül, ahelyett, hogy beszivárogna a talajba. Ez nem csak pénzt és energiát emészt fel, de azt is jelenti, hogy a csatorna rendszer kapacitásának több mint 90%-át ez köti le, hogy a szennyvíztelepre vezessék a nagyjából tiszta esővizet, míg a tulajdonképpeni feladata a városban keletkező szennyvíz összegyűjtésére és elvezetésére mindössze a kapacitások alig 10%-át használják. Ezen szeretne a jövőben változtatni Bécs. A természetben lehulló csapadék 80%-a ott párologhat el, ahol földet ért, míg a beépített városi területeken ez az arány mindössze 5%. Bécs célja, hogy a jövőben jelentősen javuljon ez az arány. A csapadék megtartásával nem csak a zöld területek járnak jól, de a város klímája is javul. Egységes stratégiát még nem dolgozott ki ugyan a város, de az elmúlt években már számos olyan megoldással kísérleteztek, amelyek az esővíz helyszíni felhasználását segítik. Ilyenek például a zöldtetők, az esővízgyűjtők, a víztározók, a Szivacsváros elv alapján átalakított utcák, vagy éppen Bécs új város része, ahol már nagy területen alkalmazzák utóbbi elvet. Itt a csapadék már nem a csatorna hálózatba folyik, hanem, mint a természetben, beszivárog a talajba és a zöld területeken keresztül fokozatosan elpárolog. A módszer előnye, hogy nem csak kevesebbet kell öntözni, de a környék klímája is kellemesebb, hűvösebb. Az előbbiekben az esővíz gazdaságosabb felhasználásának eshetőségeiről volt szó, melyet osztrák szakemberek igyekeznek kidolgozni. Különleges sejt segíti a jak légzését, ezt a kutatást ismertetjük most. Speciális tüdősejtek is segítik a tibeti fennsíkon élő jak életmódját. A magas hegyi környezetben a ritka levegő miatt kevesebb oxigént képes felvenni az alacsonyan fekvő területekhez szokott szervezet, ám régóta ismert, hogy egyes hegyekben élő embercsoportok, illetve állatok is kiválóan alkalmazkodtak e korlátozott lehetőséghez. A házijak 3-4 ezer méteren, a vadjak pedig 4-6 ezer méteren is jól megél, vagyis igazán magas hegyi állat. A vérén, illetve szív, tüdő és érrendszeri sajátosságain keresztül is védekezik az alacsony légköri oxigénszint ellen. A kutatók DNS vizsgálatot is végeztek és összehasonlításokat az európai szarvasmarhával, így keresték azokat a speciális alkalmazkodást jelző géneket, amelyek a jak magas hegyi életmódjához köthetők. A vizsgálatokkal 127 olyan gént sikerült feltárniuk, amely ezt az alkalmazkodást szolgálja. A gén kifejeződés, vagyis a gén speciális helyzethez köthető aktivitása a jak esetében eltér a szarvasmarhájétól. A tüdőben a gén kifejeződés vizsgálata során azonban egy eddig ismeretlen sejtípust is találtak a jak tüdő ereinek falában. Az eltérő kifejeződésű gének közül kettő kimondottan e sejtekben volt kiugróan aktív, más tüdősejtekhez képest. A kutatók szerint ez felel azért, hogy a jak tüdejének erei erőteljesebbek, rostosabbak, és ennek köszönhetően bírják jobban a magas hegyi körülményeket. Speciális tüdősejtek is segítik a tibeti fennsíkon élő jak életmódját, erről hallhattak az imént. A továbbiakban a cukorbetegek kezelését forradalmasító megoldásról lesz szó. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kifejlesztették a tablettát, ami leválthatja az inzulin injekciót. Erről a forradalmi megoldásról számolunk be a folytatásban. Szájon át beszedhető inzulin tablettát fejlesztettek ki kanadai kutatók, ami hamarosan leválthatja az inzulin injekciót. A gyomorból jóval lassabban jut el a májba az inzulin, mint az injekcióval, ráadásul kevesebb is. Korábban is voltak már hasonló fejlesztések, ám ezek a megoldások csak korlátozott sikereket értek el, főként azért, mert az inzulin felhalmozódott a gyomorban. A kutatók ezért egy új megoldással próbálkoztak. Ahhoz, hogy hatásos legyen, gyorsan kell bejutnia a májba. A lenyelt gyógyszer esetében azonban ez 2-4 óra, míg az injekció esetében ez az idő csupán 30 perc. A kanadai kutatók tablettája azonban ugyanerre képes, vagyis rövid idő alatt eljut az inzulin a májba. Az eredmény elérése érdekében a kifejlesztett tablettát az inhez kell behelyezni, ahol feloldódik. Itt a hatóanyag az ajak belső részénél található membránnak köszönhetően gyorsan fel tud szívódni. A kutatók egyelőre laboratóriumban patkányokon tesztelték a megoldást, ám azt találták, hogy az inzulin majdnem 100%-a felszívódott. Ha ezt sikerül átültetni az emberekre is, az nem csak megkönnyíteni a betegek életét, de jelentős mennyiségű hulladéktól is tehermentesíteni a bolygót. A szakemberek a jövőben klinikai teszteket végeznének, hogy kiderüljön, mennyire hatékony a gyógyszerük. Az előzőekben egy új megoldást mutattunk be, amely forradalmasíthatja a cukorbetegek kezelését. A Down-szindrómások kognitív képességeinek fejlődésében segít egy hormonterápia, erről adunk tájékoztatást a következőkben. Hormoninjekciós terápia segíthet a jövőben a Down-szindrómával élőknek, egy új kísérlet ugyanis rámutatott, javulhatnak tőle a kognitív funkciók. Egy előzetes embereken végzett klinikai terápia során kimutatták, hogy a Down-szindrómával élőknek javultak a kognitív képességeik. A tanulmány szerzője szerint a terápia nagyon ígéretes, ugyanis már egy alkalmazott metódusról van szó, aminek nincs mellékhatása. A Down-szindrómás emberek többsége, mintegy 77%-a az Alzheimer-kórhoz hasonló tüneteket tapasztal, a 60 évesek körülbelül felénél pedig jelentkezik a neurodegeneratív rendellenesség. A Down-szindrómás emberek gyakran elvesztik a szaglásukat. Az egérkísérletek során a kutatók arra jutottak, hogy a kognitív és szaglási funkciók 15 napon belül helyreálltak a hormonterápia hatásától. A csapat ezután egy 7 főből álló 20 és 50 év közötti Down-szindrómás férfin próbálta ki a terápiát. A betegek 6 hónapon át kapták a hormont, majd a vizsgálatok kimutatták, hogy bár a szaglásra nem volt hatással, a kognitív képességek 7 emberből 6-nál javultak. Hormoninjekciós terápia segíthet a jövőben a Down-szindrómával élőknek, erről a kísérletről hallhattak utolsó hírünkben. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy lefotózta a nap légkörét a világ legnagyobb teleszkópja. Hallhattak arról, hogy hatalmas, széles sávú internetet szolgáltató európai műholdat lőttek fel az űrbe. Megtudhatták azt is, hogy vezeték nélkül továbbítottak áramot mérnökök. Szó volt arról, hogy betegséget okozhat, ha állandóan negatív híreket olvasunk. Bemutattuk az esővíz gazdaságosabb felhasználásának lehetőségeit, valamint ismertettünk egy tablettát, ami leválthatja az inzulin injekciót. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt, viszonthallásra.
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!